az igehirdetés sorozatból kilépve az ünnepi időszakban az ünnephez kapcsolódó textusok lesznek velünk. Lukács evangélium a 19. részéből, a 28-tól a 44. versig olvasom a virágvasárnapi történetet. Jézus miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót. Ők így feleltek, mert az Úrnak szüksége van rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább az emberek, az útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted. Körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak. És kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Minden évben virágvasárnap megállunk az Isten tiszteleten, és felidézzük azt, amit Jézus tett, ahogyan bevonult Jeruzsálembe. Az ünnepek egyik sajátossága az, hogy a történeteket hallva, vagy önmagában csak azt a szót kiejtve, hogy virágvasárnap, felidéződnek bennünk azok a képek, amelyek ehhez kapcsolódnak bennünk. Talán gyerekisten tiszteleti képek, ahogy tanultuk gyerekbibliából, hogy hogyan vonul be Jézus a szamárháton, vagy hittanórán. Nekem még ifisként, képzeljétek el, már én 16 éves voltam, de a lelkészünk ifire is néha behozott ilyen filceket, az ilyen anyag, nem ilyen festőfilc, és akkor ilyen képeket lehetett rárakni, meg ilyesmi, és a virágvasárnapról is volt egy ilyen, Hollandiából érkezett, az nagy szám volt akkor, és úgy mesélt el a virágvasárnapi történetet. Hát nekem mindig ez ugrik be elsőre. Aztán lehet, hogy valakinek egy film. A Jézus filmek is feldolgozzák például ezt az eseményt. De az is lehet, hogy a fantáziádra van csak bízva. Az ünnepi történeteknek ez a jellegzetessége, hogy rögtön hozza azt a képi anyagot, ami kapcsolódik. Ezeknek megvannak a sajátos szereplői, a tanítványok, akik ott örvendeznek, ez a szamárcsikó, meg a szamárcsikónak ugye az elkötése, ez az elkötést alatt nem azt értem, hogy elkötése, hanem hogy szó szerint, ugye ezt nem lehet alkalmazni már, hogy bármire azt mondjuk, hogy az Úrnak szüksége van rá, de ott és akkor ez tényleg így rendelte Isten. Amúgy így nem tudom, hogy Jézus részéről ez nem egy-egy ilyen vicces dolog volt, hogy a tanítványoknak megnézze az engedelmességét. A lényeg az, hogy ez is működött. Na, aztán ott van az éjjelző tömeg, ott vannak a méltatlankodó farizeusok, és mindazok, akik ünneplik a beérkező királyt. Ugyanakkor az ünnepi istentiszteletünk nem csak az emlékezésről szól, nem csak az ott és akkort, hanem mindig az itt és mostat is keressük, hogy mire hív és hogyan szólít meg ezen keresztül bennünket Isten. Bevezetésként egy kicsit a konkrét történéseket hadd mondjam el nektek. Lehet, hogy valaki számára ez ismert, esetleg valaki már járt Izraelben, én még nem jártam, de akik voltak, mesélték, hogy pontosan hol mehetett be Jézus, ezt lehet lokalizálni így a városon belül, hogy ez hol is történt. Hát képzeljétek el, hogy az írásmagyarázók nem tudnak megegyezni, hogy ez hol történt. Az egyik részük azt mondja, hogy a megváltó ugye Betániából indult el, és az olajfák hegyén és a Kidrón patak völgyén át az úgynevezett aranykapun vonult be Jeruzsálembe. A keresztény hagyomány ezt tartja, hogy ez az aranykapu volt, ahol bevonult. De van egy másik elképzelés, egy sokkal reálisabb elképzelés, és erre Bölcsföldi András hívta fel a figyelmet, aki többször járt már Jeruzsálemben. Van egy úgynevezett szemétkapu, ez a neve, ami hát egy olyan hely volt, ahol aki bement, ez valamilyen módon az alázatát is kifejezte, és ő azt mondja, hogy Jézus valószínűleg itt ment be, illetve itt a szemétkapu közelében van egy ilyen boltíves kapu, ami ma már sajnos be van falazva. Erik, hogyha mutatnád ezt a képet, azt megköszönném, ezt ő készítette, néhány gyülekezeti tag és teológus esetleg felismerhető rajta, de nem ez a lényeg, hanem látjátok, hogy ott vannak ezek a boltívek, és egy lépcsősor vezet fel rá, és azt tartják, hogy ezek azok a boltívek, amin Jézus bevonulhatott. A különlegessége, hogy mind az aranykapunál egyik hagyományanyag, mind a szemétkapunál másik hagyományanyag lévő boltíves kaput befalaszták a középkorban az arabok. Azért, mert azt mondták, hogy ugye azt tartotta hát a hagyomány, hogy majd a messiás ugyanott fog bevonulni Jeruzsálembe, és hát, hogy ne vonulhasson be, ezért befalaszták. Délelőtt mondta egy presbiter, hogy hát, ha igazi messiás, akkor ez a fal, ez neki semmi. Minden esetre ennek a befalazott kapunak a képe eléggé megragadott engem, amikor készültem. Egy befalazott kapu tehát, ami egykor nyitva volt, és át lehetett rajta menni. Világvasárnap története ugyanis a megnyílt kapu, a felkínálkozó lehetőség és az elszalasztott lehetőségnek a története. Három dologról szeretnék röviden beszélni nektek. Először is a Szamárháton bevonuló királynak a képét engedjük közel magunkhoz, aztán a reakciókat vizsgáljuk meg, amit őt érik, és végül vizsgáljuk meg, hogy mit jelent számunkra az, hogy Jézus sír Jeruzsálem felett. Jézus jeruzsálemi bevonulása nem egy olyan dolog volt, ami egyszeri volt, hogy fú, végre megérkezett a fővárosba, és akkor körülveszik az emberek, és bevonul, mert ő többször járt Jeruzsálemben a földi küldetése során, és nem különösebben vonult be, hanem egyszerűen csak bement a városba. A virágvasárnapi bevonulás az egy jel. Zakariás próféta, a Zakariás 9.9-ben, ez egy ószövetségi kis próféta volt, megjövendölte, hogy a messiás Szamárháton fog bejönni, örvendez Sion lánya, ezeket a sorokat énekeltük ezekben az énekekben. Ez a zakariási profécia vetítette elő, hogy így fog megérkezni a messiás. A Szamárháton bevonuló király képe egy nagyon erős kép. A királyok, az uralkodók, vagy az uralkodói szándékkal rendelkező hadvezérek, nagyhatalmú urak egy városba nem Szamárháton vonultak be, hanem általában paripán, diadalmasan, demonstratív módon, erőt demonstrálva. Jézustól is többször megkérdezték, talán emlékezünk az evangéliumban, hogy honnan van a te erőd, ugye? És ezt a hadvezérek, uralkodók egyszerűen demonstrálták, hogy nekik miük van. Talán ismerős lehet ez, a példa kicsit nagy ugrás kulturálisan, de én még gyerekkoromban emlékszem, hogy a tévében néztük a május 1-i nagy felvonulásokat, ahol a nagy haderőt ugye felvonultatták, talán ezt még lehet látni, hogy a különféle országokban ilyenkor az ilyen rakétákat, meg mindent tudjátok, hogy felvonultatják, és úgy megmutatják, hogy mink van. Hát az igazi hadvezér az az ókorban is ezt csinálta, és aki olyan uralkodó, az diadalmasan megmutatta akár a fegyvereit, a katonáit, az ellenség soraiból szerzett hadifoglyokat, a zsákmányolt kincseket és hasonlókat. És ebből mindenki értette, hogy itt kivel van dolgunk. Erre a világmindenség királya, akinek minden hatalom adatott, fog egy szamarat, értsétek jól, egy random szamarat, amit úgy elkötnek, ahogy éppen ott volt, nem is biztos, hogy a legszebb szamár volt, ráül, és azon bemegy a városba. Hát ez nem valami nagy marketing. Ennek is volt egyébként üzenete, ismerték abban a korban is, ennek is volt egy kódja. Mégpedig ez azt jelentette ott és akkor, hogy ez az uralkodó békés szándékkal jön. Persze ezzel is vissza lehetett élni, ugye volt olyan uralkodó, aki nem békés szándékkal élt, csak ráült a szamára, és próbált egy elhitetni, aztán megmutatta a foga fehérjét. Na de ez az uralkodó tényleg békés szándékkal jön. És ugye a nagyon különleges ebben, vagy ami nagyon szép, hogy Jeruzsálem városának a neve, ugye a béke városa, a békesség városa, a Sálem, a Sálom szó ezt jelenti. És a békesség fejedelme Jézus Krisztus, ez is egy ézsaiási profécia, így hívják őt, a békesség fejedelme, aki azért jött, hogy megbékéltessen az atyával minket, a békesség városába a béke jelével érkezik. Értitek? Az, aki bármit választhatna, aki angyali seregeket választhatna, úgy elkápráztathatta volna az ottaniakat, hogy mindenki hasra esik előtte, értitek? És ráül egy szamárcsikó hátára, és így vonul be a városba. Biztos, hogy nem volt ez akkor sem könnyen elfogadható. Hiszen Jézusnak és Jézusról mindenkinek volt valami elképzelése akkorra már. Azt nem lehet mondani, hogy ő így ismeretlenül így bevágódott Jeruzsálembe, mert már tudták, hogy ki ő. 3 év alatt a híre azért eljutott oda. Tudták, hogy ez a názáreti rabbi. És voltak hozzá kapcsolódó történetek. Ez az, aki megnyitotta a vakok szemét. Ő az, aki feltámasztotta a Lázárt, a Naini ifjút, aki a vizen járt, aki megvendégelte az 5000-et, aki a farizeusokkal mert vitatkozni, aki a szadduceusokat sarokba szorította, mert visszafordította ellenük a fegyverüket, amikkel megpróbálták őt törbecsalni, és így tovább. Lehettek vele kapcsolatban akár megérzések, bizonyára előítéletek. Olyanok is lehettek, akik nem látták, csak hallottak róla, meglátták, és akkor az alapján berakták egy kategóriába. De teljesen valószínűleg senki nem ismerte őt. Még a tanítványoknak is voltak olyan reakciói, amiből az jön le, hogy mintha ilyen töredék ismereteik lettek volna vele kapcsolatban. Valójában miközben ez a kép békés, és mondhatnám azt is, hogy kedves és örömteli, van benne egy nagy magány. Jézus szenvedése és a nagy héten bejárt uta egyébként erre mutat, hogy onnantól fogva, hogy a tanítványai fizikailag is elhagyják nagy csütörtökön majd, onnantól tényleg teljes, hát egyedül létben járja végig a szenvedés útját. Hát emberek vannak körülötte, de valójában ők nem vele vannak. És ennek az egyedül létnek és magánynak a csúcsa, ez ugye a kereszten van, amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert az atya a bűnök hordozójától, amikor Jézus magára veszi a bűnt, akkor elhagyja őt, elfordul ő tőle. Gondoljátok el, János evangéliumban olvassuk nem sokkal időrendben korábban, hogy azt mondja, hogy a legfontosabb dolog, hogy én is az atya egyek vagyunk. Ez a legfontosabb az életemben. És ezt veszíti el, értünk a kereszten. De ez a fajta magány már megjelenik itt virágvasárnap is. Vonul be a király, akiről mindenfélét gondolnak, de hogy ki ő, azt valójában nem annyira tudják. Lehetünk mi is így, akár, és talán a keresztény életünk meg az utunk, ahogy Isten megismerésébe haladunk előre, újra és újra az történik, hogy valami így leomlik, valami fal vagy előítélet, hogy te jó ég, én azt gondoltam Istenről, hogy... És aztán kiderül, hogy nem. Akkor az életem egyik legnagyobb krízise, vesztesége volt néhány évvel ezelőtt, és néhány hónapig így eléggé dühös voltam Istenre, meg fájt, meg minden, és be voltam feszülve, és mondtam, hogy hogy dicsérjelek téged, hogy álljak ki vasárnap ide, mikor átélek egy ekkora vesztességet, hogy énekeljem, hogy Isten jó, mikor én úgy érzem, hogy egyáltalán nem vagy jó hozzám. És ennek az időszaknak a végén, a lelki gyógyulásban arra kellett rádöbbenjek, hogy volt egy ilyen hájog a lelki szememen, és valójában a szívem mélyén én azt gondoltam, hogy ezért, ha Isten szolgája vagyok, bizonyos kategóriájú dolgok csak nem történnek meg velem. Mintha belettem volna oltva bizonyos dolgok ellen. Hogy van mondjuk 20 dolog, ami egy ember megtörténhet, 10-től durva, és az utolsó 4 ezzel nem fog soha megtörténni, ugye? Védelem alatt vagyok. És megtörtént az utolsó előtti is. És ez így lehullott a szememből, hogy aha, ettől még a fájdalom, a veszteség, de volt egy totál téves elképzelésem Istenről. És a szívem mélyén abban reménykedtem, hogyha én igazán odaadóan szolgálom és dicsőítem őt, akkor ő bizonyos dolgoktól engem megvéd. Szóval itt van ez a Jézus, és sokan sokféle dolgot gondolnak róla. Nézzük meg a reakciókat másodszor. A tömeg hozsannázik. Itt ebben a lukácsi verzióban ez a szó nem szerepel, a más evangéliumban ott van, hogy a tömeg, ahogy így ünnepli Jézust, sok mindent mond, az egyik, amit így mond, ez a hozsánna. És az, ami itt történik, Ennek az alapja a 118. Zsoltár. Az a nép, aki ott volt, és azok az emberek ismerték a 118. Zsoltárt, és ebben a helyzetben ez így aktiválódott, és ezeket a szavakat, ezeknek a töredékeit látjuk itt virágvasárnap. A 118. Zsoltár alapján messiás királyként fogadják Jézust. A tömeg reakciója azonban nem minden érdek nélküli. Jézus korában egy nagyon-nagyon erőteljes váradalom élt az emberekben. Évszázados elnyomásban élt Izrael népe, hol a hellenista birodalmak, először ugye az asszírok után jönnek, Nagy Sándor, hellenista birodalmak, görögök, rómaiak, és gyakorlatilag mindig egy provincia voltak, és nem tudtak önállóak lenni, és arra vártak, hogy majd a Dávid királysága helyreáll, és egy önálló, szuverén állam lesznek, és nem megint egy megszálló hatalom alatt lesznek, és azt várták, hogy eljön a messiás, a Dávid sarja, és helyreállítja a Dávid királyságát. És felszabadítja a népet az idegen elnyomásból, és eltakarodnak a rómaiak. És az ő hatalmát elsősorban az ő népe szabadságáért fogja mozgósítani. Valószínűleg az ott lévő tömegnek, a sokasságnak volt egy része, akiknek, ha volt Jézussal már személyes találkozása, vagy meggyógyította őket, vagy sejtették, hogy ők ki, lehet, hogy ők személyesen arra értették ezt, hogy Hozsánna, aminek a jelentése, hogy segíts meg, hogy őket a személyes életükbe segítse meg, de a nagy része a tömegnek nem azért mondta, hogy Hozsánna, mert azt gondolták, hogy most ők így a bűnből megszabadítja a megváltó, hanem hogy segíts meg, hogy a rómaiak elmenjenek. Értitek? Segíts meg, hogy a mi elképzeléseink megvalósuljanak. Segíts meg, hogy amiről szerintünk a legfontosabb, hogy gondoskodj, az megtörténjen. Segíts meg, hogy a szerintünk legnagyobb baj megoldódjon. És ez döbbenetes, mert így működik az ember szíve. Alapvetően az Isten felé mindannyian tudunk így működni. Vannak váradalmaink, amik nem feltétlenül irreálisak. Vannak olyan dolgok, amiről azt gondoljuk, hogy ha ez és ez a dolog első lépésként megoldódna, az életem sokkal könnyebb, sokkal boldogabb lenne. És ahhoz segítségül hívjuk Istent. És azért imádkozunk, hogy segíts meg abban, hogy ez és ez megváltozzon. Emberileg érthető? Persze, hogy érthető. Csak lehet, hogy ő egy másik történetbe hív. És ha az a dolog nem változik meg, akkor csalódunk Istenben, hogy Isten nem hallgat meg, és egyébként szerintem nem is létezik. És az a baj, hogy lehet, hogy nem ahhoz a történethez hívjuk segítségül, amiről ő gondolkozik. És félreértés ne essék. Miközben Jézus az evangéliumokban többször távol tartja magától ezeket a messiási váradalmakat, arra nézve, hogy ő belépjen ebbe a szerepbe, hogy a rómaiakkal szemben a Dávid királyságát felállítsa, ez nem azt jelenti, hogy neki nincs szava ahhoz, ami a társadalomban zajlik. Nem azt jelenti, hogy Jézus így ellelkizte a dolgokat, és azt mondta, szembegyetek a rómaiak alatt, de a lelketek majd a mennybe lesz. Nem erről beszélt. Nem azt jelenti, hogy ne akarna olyan változást, ami az igazságtalanságok ellen van. Nem azt jelenti, hogy az elnyomó hatalommal ő együttműködne, hanem a sorrend. A sorrend, a prioritásrend, amit ő lát, az más. Mert amit ő mond, az az, és amit ő tesz, hogy a rómaiaknál egy sokkal nagyobb ellenségtől szabadít meg, ez pedig a halál és a bűn. Ha a rómaiak elmennek és feláll a Dávid királysága, attól még az emberek elkároznak. Attól még elvesznek, attól még a szívük nem tud megváltozni. De a sorrend, hogy az Istennel való kapcsolatom helyreáll, hogy megbékélt kapcsolatba kerülök az Atyával, hogy a bűnökből szabad lehetek, hogy örök életem van, hogy új ember lehetek. Ez macerásabb és rövidebb, hosszabb ideig tart, de hogyha minél több ilyen ember él a társadalomban, akkor az belülről átformálja az egészet, értitek? És az olyan változásokat hoz bármilyen társadalomban, hogy ott helyreáll az igazságosság, megjelenik az Isten rendje, az Isten országa, és Isten népe megtanul ilyen módon konfrontálódni a mindenkori kultúrával. Értitek? De ez egy belső változásból fakad. Hát ezt nem annyira értették. De valljuk be olykor, hogy egyszerűbb vagy azt kérni Istentől, hogy így csettintésre változtassa meg a körülményeket, lehet a top 3 ima kérésed, hogy ez változzon meg, így a társadalomban, vagy a világban, és akkor jó lesz. Vagy azt mondjuk, hogy ó, az egész világ egy kuka, és csak a lelkiek. És nem foglalkozunk azzal, hogy a hatással hogyan lehetünk a környezetünkre. Szóval ezek a reakciók nagyon komolyan ott voltak a Jézus körülvevő emberekben, és ezek a váradalmak ott voltak. És mi lesz ezekkel az emberekkel? Csalódni fognak. Nem sokára nagyon nagyot fognak csalódni. Mert ezt a győztes királyt a saját vallási vezetői ki fogják végeztetni. És ki lesz írva a keresztre, hogy Názaret Jézus a zsidók királya, mint egy gúny felirat. Hát ez a zsidók királya azt mondta egy hete, vagy megengedte, hogy hozsannázzák. Hát ez ugyan már. Nem tudom, hogy a tanítványok akkor, ő bennük hogy keveredett ez a dolog, de azt tudom, és ott van előttünk a mennybe menetel történetében, ami megint szinte komikus, hogy az utolsó Jézussal való személyes párbeszéd, amikor, tehát, hogy te mit kérdeznél Jézustól így a végén? Tudod, hogy megy fel a mennybe? Így mondja, hogy most megyek fel a mennybe. Ott áll. Mindjárt elmegy. Mi lenne az utolsó dolog, amit kérdeznél tőle? Egy tanítvány jelentkezik. Most állított helyre a Dávid királyságát? Olvassátok el az abcsel egybe. Ez az utolsó kérdésük. Tehát, hogy így nem igaz. Valószínűleg nem így történt, hogy elkezdne Jézus így a homlokára csap, hogy ezek még mindig nem értik. Nem állítom helyre a Dávid királyságát. Szóval nagyon mélyen ott volt bennük ez is. De azért ott voltak a rossz akarók is. A reakciókban látjuk a farizeusokat, az írástudókat, akik tudni vélik, hogy mit kéne Jézusnak tenni. Mit mondanak nekik? Rendre utasítják, hogy parancsold meg a tanítványának, hogy ne mondjanak ilyeneket, hanem hogy viselkedjenek, hogy utasítsd rendre az embereket. Ez is egy nagyon izgalmas hozzáállás, mikor egészen konkrétan tudjuk, vagy tudni véljük, hogy Jézusnak mit kellene tennie. Néha imádságban is van ez így, az ilyen legrosszabb, amikor én ima közösségben, tök ilyen keresztény pletyka, az nincs, az az ima téma. És akkor így néha így ima közösségben így el lehet mondani, hogy Istennek mit kéne tennie a másikkal. Hát ezektől szabadítson meg minket a mi úrunk. Na de még a reakciókról annyi, hogy Jézus bevonul, és ebben a bevonulásban ő, a más evangéliumi beszámolók szerint, rögtön a templomba megy, és azért szerintem elég megdöbbentő lehetett azoknak, akik ott hozsannáznak és ünnepelnek, hogy ez a drága megváltó király, a békesség fejedelme Szamárháton bemegy a templomba, azt mit csinál? Ostort fon, és az összes oda nem való árust, kufárt, meg mindenkit ostorral kihajt, felborítja az asztalokat, hogy el tudtok képzelni egy ilyen kis asztalkák, amin pénzek vannak, a pénzváltók asztala, az így mekkorát szólt, meg nem gondolt bele, ez a sok pénz, ez sok apró, hogy elgurul. Ki fogja ezt összeszedni? Ki fogja megszámolni? Semmivel nem foglalkozik. És megtisztítja a templomot. És azt mondja, hogy az imádságháza és ti rablók barlangjává tettétek. Ezt a képet azért hozom most ide, mert hogy van benne némi ilyen feszültség, nem? Hogy az előbb még ott jött a Szamárháton, akkor most békés vagy? Nem. Vagy elszakadt benne a cérna, és így bement a templomba, azt rendet rakott? Nem, nyilván nem. Hanem ő miközben békességet hirdet, ez a békesség, ez nem a szőnyeg alá söprős békesség. Nem az, amikor anyuka vagy nagymama szokta, elnézést lehet, hogy nem csak ők, de így általában így szokott, hogy csak békesség legyen, főleg családi ünnepeken, csak békesség legyen, ebben a témában nem menjünk bele. Szóval nem ez a békesség, hanem ebben a békességben ott van, hogy bizonyos dolgoknak meg kell tisztulnia. Mindenkinek a helyen a figyelmébe ezt a történet részletet, aki azt mondja, hogy jaj, az Ószövetség Isten olyan haragos, bezzeg Jézus és az Új Szövetség, ő mindig csak a szeretetet prédikálta. Tehát ezt a történetet ajánlom a figyelmébe, hogy azért itt megjelenik egy kicsit más is. De most mégis figyeljünk arra a vonatkozásra, amit itt Lukács megoszt a Jézus bevonulása kapcsán, mégpedig arra, amikor Jézus siratja Jeruzsálemet. Azt olvastuk, hogy a városhoz közeledve, rátekint a városra. Ténylegesen ez lehetséges volt, megint aki volt Izraelben, el tudja mondani, hogy pontosan honnan, de jól rá lehet látni egész Jeruzsálemre. És képzeljétek el, mint amikor valaki mondjuk Budapesthez közeledve valamilyen irányból úgy rálát a városra, és elkezd sírni. Nem elérzékenyül, hogy jaj, de szép ez a város, hanem fájdalmában, szomorúságában sír. A gyász könnyei ezek. Nem saját magát siratja, hanem a várost, ahol bár a boltívek még nyitva vannak, nincsenek befalazva, de a szívek már igen. Így mondja egy írás magyarázó. A város, a templomdomb, az egész látvány pompája mögött Jézus a lelki szemeivel látja a romokat, amelyek a város ellen vívott ostrom után maradnak. Ez néhány évtizeddel később megtörtént. Az ostrom földi okai mögött Isten ítéletére mutat rá. Ura kegyelmes, de számon kérő látogatásának alkalmát, Jézus érkezésében a béke elérésének útját nem ismerte fel a Szentváros. Ezért kell Isten ítéletében megsemmisülnie. Tudjátok, mi a megdöbbentő? Hogy ez benne van például Zakariás könyvében is. Zakariás 9.9 ott van, hogy jön a király, örvendez Sió lánya Szamárháton, Zakariás 14.2. Összegyűjtök minden népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen, mondja az Úr. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat, a város fele fogságba megy, a megmaradt népet azonban nem hűzik ki a városból. Ezt a proféciát nem tudták így ide kapcsolni. Valamint a 118. Zsoltárból, amit ugye idéznek, ott is megvan, hogy körülvesznek az emberek, körülfognak a halál kötelei. Ott bizonyságtételként hangzik el, hogy de az Úr nem adott át a halálnak. De értitek, hogy ez a körülzárnak és meg fogsz semmisülni, vagy megsemmisítő erők és hatalmak fognak körülvenni, ez mint motívum megjelenik, és nem ismerik fel. És milyen megdöbbentő, megint egy kicsit beleláthatunk Jézus hozzáállásába, hogy ebbe a képbe, amikor ránéz a városra, és ő látja, hogy itt mi fog történni, nem legyint egyet, és azt mondja, ennek már annyi. És elmegy oda, ahol hallgatják, vissza a Galileai tenger partjára, vagy a szegényekhez, akikkel nem kellett magyarázni, értették, hogy ő ki. Nem is kár örvend, hogy megérdemlitek, mert amúgy emberileg megérdemelték. Nem azt mondja önelégülten, hogy én megmondtam, emlékezzetek majd 50 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva, majd akkor, hogy ezt megmondtam, hanem sír. Nyilván ebben a sírásban benne van az, hogy ő közben mégis odaadja magát ezért a városért, akinek egy része, az emberek egy része el fogja fogadni, de maga a hely meg fog semmisülni. Próbáljunk meg ennek az itt és most értelmezését közel engedni magunkhoz. Sírunk-e vele együtt? Tudunk-e megrendülni akár a saját életünkre nézve, családunkra, városunkra, közösségeinkre, anyaszentegyházunkra, nemzetünkre nézve, hogyha azt látjuk, hogy bár imádkozunk, bár sokan sok mindent tesznek, de nem történik igazán áttörő változás. Emlékeztek, úgy indultunk a böjtbe, a böjt első vasárnapján, hogy bűnbánatra hívtam a gyülekezetet, és arra, hogy álljunk bele abba, hogy alázzuk meg magunkat Isten előtt, és könyörögjünk valódi megtérésért és változásért. És nyilván ez az 5 hét, ami lement, ez alatt is sok minden történhet, meg még reméljük ezután is. De nem történt-e valami olyasmi, hogy mozdulunk Isten felé, én ezt nagyon gyakran látom, jön egy ilyen bűnbánat, de inkább mint egy ilyen érzés, így megcsap bennünket, mondjuk a bűneink következménye, vagy fájdalma, így fordulunk Isten felé, de aztán mivel nem történik semmi, vagy úgy megkönnyebbül a lelkünk, visszarendeződünk. Ez a visszarendeződés, ez egy ilyen lélektani jelenség, ami nagyon jól leírható azt, amikor nem történik igazi változás. Attól tartok, hogy az igazi változások azért nem következnek be, mert sokkal nagyobb az áruk, mint az ilyen felületi tüneti kezelések. És én sem most másokról beszélek, hogy az Y miért nem változik meg, hanem bűnbánattal állok én magam is Isten elé, hogy utólag rájövök, hogy akkor is, amikor nagyon szerettem volna megváltozni, hát egy utólag így nem mindig sikerült. De nem azért mondom ezt, hogy elkeseredjünk és elcsüggedjünk, hanem hogy elhiggyük azt, hogy Istennek dolga van velünk, és ne szűnjünk meg imádkozni, és ne szűnjünk meg kérni, akkor is, hogyha nem látjuk az igazi változást. A befalazott kapu képével indultunk az igehirdetésben, és vigyük ezt el, mint a realitás egy darabját, amivel szembesít ma minket az Urunk. De mégis emeljük egy kicsit távolabb is a tekintetünket. Ugyanis, amíg nem következik be az ítélet, addig van lehetőség a megtérésre. Gondoljuk el, hogy ez ugye ilyen 33 körül volt, amikor Jézus sírt Jeruzsálem felett, és az ostrom az több évtizeddel később történik majd. Az ítélet meghirdetése és megtörténte között még mindig van lehetőség Istenhez térni és Istenhez fordulni. Isten nem egy kérlelhetetlen sors vagy valami erő, aki csak akkor szól, hogy ja, megtérhettél volna, de már késő, csak most szólok, hogy most szalasztottad el. Hát ez nagyon kegyetlen lenne. Nem így működik. Hanem hív a megtérésre és a megváltozásra. Ez lehet a mi reménységünk itt 2024 virágvasárnapján. Hogy visszafordulhatunk a rossz útjainkról, és továbbra is könyöröghetünk, hogy hozzon Isten bennünk és közöttünk is, akár nagyobb szintű változásokat is. Egy hét múlva, ha Isten éltet minket, azt fogjuk ünnepelni, hogy Jézus a halál fölött aratott győzelmével megváltott és megszabadított minket. A kereszten megfizette a bűneink büntetésének az árát. Ahogy Pál az Efézusi levélben fogalmaz, mert ő a mi békösségünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az engedelmeskedést, az ellenségeskedést. Gondoljuk csak el, milyen szép ez, itt egy ilyen emberi befeszült viszonyra utal, de azok a falak, amik felépülnek, azt az ő áldozata árán le tudja bontani, és le tudnak bomolni. A befalazott jeruzsálemi kapu ellenpontja a feltámadás rengerén a nyitott sír, az elhengerített kő, a kettéhasadt kárpit. Adja hát Isten nekünk, hogy a feltámadás ereje és valósága bontson le minden falat bennünk, közöttünk, és tegyen bennünket egyé. Krisztusban, aki a világ mindenség királya, aki egyedül minden hatalom, és akihez most is egy szívvel kiálthatunk, Hozsánna, segíts meg, irgalmaz nekünk, légy Úr bennünk és közöttünk. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, beléd vetjük a mi reménységünket, és bocsáss meg, amikor másban reménykedtünk, máshoz ragaszkodtunk, titkon vagy tudatosan. Drága megváltó királyunk, aki bevonultál Jeruzsálembe, Szentvárosba, a békesség evangéliumát hirdetve, vonulj be közénk, légy jelen közöttünk, és hozz megbékélést veled, az Atyával, és egymással. És különösen így imádkozunk, hogy történjenek olyan változások, amik emberileg lehetetlenek, nálad lehetséges. Imádkozunk nem csak magunkért, a családjainkért, a környezetünkért, minden közösségünkért, ahol vagyunk. Imádkozunk az Anyaszentegyházunkért, de imádkozunk az egész teremtett világért. Szabja határt a gonoszságnak, és mutasd meg a te irgalmadat, kegyelmedet és hatalmadat mindenki számára. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre te tanítottál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.